2022. január 1-től lényegében nem változott a magyar áfatörvény. Kisebb-nagyobb változások lesznek a fordított adózás kapcsán majd 2022. július 1-től, illetve a vészhelyzet megszüntetése után. Viszont nagyobb változások történtek 2021-ben, akár az év elején, vagy év közben, amelyeket érdemes áttekinteni, és mivel ezek viszonylag frissek, viszonylag fontosak, pont ezért a 10 legfontosabb dologban, amire érdemes figyelni, bekerültek ezek a változások is.
Tehát tulajdonképpen azokról a változásokról fogunk beszélgetni, amelyek tavaly, tehát 2021-ben léptek életbe, de nyilván talán még nem annyira automatizmusként kerültek bele a cégek mindennapjaiba. Mivel érdemes kezdeni, mi az, ami a legszélesebb körben érintheti az embereket?
Szerintem legérdekesebb a lakóingatlan értékesítésének az áfa mértéke, tehát továbbra is 5%. 2022-ben, 2021-ben 5%, és itt érdemes leszögezni, hogy csak bizonyos ingatlanokra vonatkozik ez az 5%-os áfamérték, és csak bizonyos ügyletekre.
Tekintsük ezt akkor át, hogy pontosan milyen ingatlanokra és milyen ügyletekre alkalmazandó az 5%-os áfa az újépítésű ingatlanok esetében.
Ugye itt először is tisztázni kell, hogy csak akkor vonatkozik az 5%-os áfamérték, hogyha értékesítésről van szó, tehát szolgáltatásnyújtás, és itt az ingatlanokkal kapcsolatosan kétfajta szolgáltatásnyújtás szóba szokott jönni, az egyik a építési munkálatok, a másik az ingatlan bérbeadás, tehát ebben a területben nem történt változás, csak az ingatlan értékesítésében. Fontos leszögezni, hogy nem akármilyen ingatlan értékesítése lesz 500%-os áfa kulcs alá tartozó, hanem csak egy olyan ügylet, ahol ott olyan értékesítés, ami a lakóingatlanra vonatkozik. Tehát első körben érdemes tisztázni, hogy minősül lakóingatlannak. Aztán további megszorító feltétel, hogy csak új lakóingatlanok esetében vonatkozik ez az 5%-os áfamérték, illetve meghatározott négyzetméter alatt kell, hogy legyen ez a lakóingatlan ahhoz, hogy 5%-os áfamérték alá tartozzon.
Pontosan mekkora négyzetméter szabályok vannak ebben az esetben?
Ugye itt nem mindegy, hogy több lakásos az ingatlan, vagy egy lakásos az ingatlan, a lakóingatlan. Hogyha több lakásos ingatlanról van szó, akkor 150 négyzetméter lehet az a maximális terület, amely esetében még 5%-os az áfa mérték a szabott lakóingatlan értékesítésére. Ha egy lakásos ingatlanról van szó, tehát például egy családi ház, akkor itt a 300 négyzetméter alatt lehet értékesíteni ezeket az új lakóingatlanokat, 5%-os kedvezményes áfamértékkel. Fontos tudni azt is, hogy mi minősül új lakóingatlannak. Tehát akkor minősül újnak egy lakóingatlan, hogyha nem készült még el, tehát még félkész állapotban történt, pontosabban a használatbevételi engedély még nem emelkedett jogerőre, illetve az is új, amikor elkészült, és a használatbevételi engedély már jogerőre emelkedett, viszont azóta még nem telt el 2 év. Hasonló szabályok vonatkoznak arra, hogy ha nem kell használatbevételi engedély, hanem bejelentési engedély, egyszerű bejelentési engedély, vagy tudomásvédelmi eljárás van. Tehát akkor is az a 2 éves szabálynak szoktunk nevezni a szakmában, 2 éven belül még újnak minősül ez a lakóingatlan. Hogyha már 2 év eltelt, akkor már nem minősül új lakóingatlannak, tehát már nem új, akkor már erre nem vonatkozik a kedvezményes áfamérték. Itt egységesen ezen lakóingatlanok értékesítése alapesetben tárgyadómentes, ami azzal jár, hogy ugye nem lehet levonni a ehhez kapcsolódó áfát. Választhat az adóalany áfa kötelezettségét is a nem új lakóingatlanok értékesítésére. Ugye ebben az esetben viszont 27%-os az áfa mértéke az ilyen ingatlanoknak.
De a kedvezményes adókulcs főszabály szerint meddig alkalmazható?
Itt megint csak nagyon nem mindegy, hogy az adott lakóingatlan rozsdaövezeti, besorolású vagy bármilyen más lakóingatlan. Ugye alapesetben 2021-re és 2022-re vonatkozik ez a 5%-os kedvezményes áfakulcs. Tehát nagyon fontos elsősorban tisztázni az, hogy az adott ingatlan értékesítési teljesítési időpontja az ezekre az évekre kell, hogy essen. Vannak átmeneti rendelkezések, hogyha 2022. december 31-én van végleges építési engedélye az eladónak, és a maga alakú ingatlan még nem épült fel, akkor egészen 2026-ig ki lehet tolni ezt a kedvezményes áfa mérték alkalmazását, tehát az átadás az elhúzódhat egészen 26-ig. Ugye ez nagyon fontos, hogy előleget adtak még mielőtt hatályba lépett volna az 5%-os áfa mérték, akkor erre az előlegre már nem lehet alkalmazni a kedvezményes 5%-os áfa kulcsot, feltéve, hogyha korábbi átmeneti rendelkezések mentén nem volt az 5%-os áfa kulcs alá tartozó.
2022-ben is átkanyarodva most egy másik témára lehetőség lesz arra, hogy a behajthatatlan követelések után az áfát visszaigényelhessék. Miért lehet ennek jelentősége a cégek szempontjából?
Igen, egy különbséget kell tenni a között, hogy mikor vált behajthatatlanná egy követelés, illetve mikor van az adott alapkövetelés teljesítési időpontja. Tehát maga az a teljesítési dátum elévülése és a behajthatatlan válás időpontja az számunkra két tényező, ami fontos. Tehát, hogyha a behajthatatlan válás az 2021. június 10-e után vált behatatlan egy bizonyos követelés, akkor ugye lehet csökkenteni vele az adóalapot, és vissza lehet kapni az áfát. Viszont ezt önellenőrzésre tudjuk megtenni abban az esetben, hogyha maga a teljesítési dátum még nem évült el. Ha elévült a teljesítési dátum maga is, akkor csak egy speciális kérelmezési eljárásba tudjuk visszakapni az erre követelésre vonatkozó áfa összeget.
Ez az elévülési dátum, ez meddig engedi meg azt, hogy a behajthatatlanná vált követelés áfáját vissza lehessen igényelni, tehát hol húzta meg a jogalkotó ennek a határidejét?
Ugye a főszabály szerint, tehát hogyha nem a speciális kérelmezési eljárásra gondolunk, hanem egy sima önellenőrzésre, vagy önellenőrzés keretében visszaigényelte áfára, akkor ugye 5 évet kell érteni ez alatt, és az jelen esetben 2015. december 31-e utáni követeléseket jelent.
Miként segíthet ez a cégeknek?
Ez nem régóta van a magyar áfa rendszerben, ez a lehetőség csökkenteni az adóalapot a behatatlan követelésekre vonatkozó áfára. Ugye az Európai Bírósági ítélkezés hatására került be a magyar áfa rendszerbe ez a lehetőség. Annyi, hogy nem volt teljes körű ez az átültetés a magyar jogrendszerben, és számos további pereskedés tárgyát képezte annak a szabályrendszernek a kiszélesedése, annak érdekében, hogy teljes mértékben át lehessen ültetni az európai szabályozást a magyar jogrendszerben. Kérdésre válaszolva valóban nagyon sokat tud segíteni a vállalkozásoknak, hiszen gondoljunk bele egy olyan esetben, hogyha egy ügylet kapcsán felmerült, tehát egy fizetendő áfa, hiszen értékesítettünk terméket, vagy nyújtottunk szolgáltatást, és a vevőnk vagy a szolgáltatás igénybevevő nem fizette ki az ellenértéket, akkor ha nem lenne ez a szabály, akkor ettől függetlenül keletkezne fizetendő adó, tehát meg kellene fizetni az áfát a vállalkozásoknak még akkor is, hogy ő maga nem kapta meg az ellenértéket a vevőjétől. Behajthatatlan követelések adóalap csökkenési lehetőség az lényegében azt jelenti, hogy megakadályozza ezt az esetet, hogy a vállalkozó fizessen áfát úgy, hogy ő maga nem kapta meg a áfa összegét, vagy az ellenértéket a saját vevőjétől.
Ugye a webshopos értékesítésekre is számos változtatást vezettek be 2021-ben, új értékhatárokat például, illetve kiszélesítették az egyablakos rendszert is. Miről van szó pontosan a webshopok esetében?
Igen, valóban történt több változás is. Most a magyar webshop szempontjából nézve ezek egyrészt jó hírek, másrészt pedig egyszerűsítések is tudnak lenni. Ugye korábbi szabályok szerint volt egy nevezett 35 ezer eurós értékhatár, amely fölött kötelező volt bejelentkezni a célországba. Célország alatt értjük azt az országot, ahová történik az értékesítés, tehát ahová szállítjuk a terméket. Mondjuk egy magyar webshop termékeket értékesít különböző Európai Uniós tagállamokban lévő magánszemélyeknek, akkor ahová érkezik a termék, az lenne a célország. És a célország szerinti áfa mértéket kell ilyenkor meghatározni. Ez az összeg, ez a 35 ezer eurós értékhatár, és lecsökkent 10 ezer euróra, és a számítási módja is megváltozott. Korábban ugyan országonként kellett számolni ezt a 35 ezer eurós értékhatárt, most pedig összes EU-n belüli B2C értékesítéseket kell összeadni, és az 10 ezer euró fölött van, akkor már kötelező a célország szerinti áfa mértéket alkalmazni. A jó hír viszont az, hogy ehhez a korábbi adminisztratív nehézségek elhárultak, és egy sokkal egyszerűbb lehetőség keretén belül lehet most már befizetni a záfát a célországnak. Korábban az volt a szabály, hogy a minden egyes tagállamban, ahová történik az értékesítés értékhatár fölött, kötelező volt bejelentkezni, külön adószámot kérni, külön adóbevallásokat benyújtani, és külön megfizetni ezeket a helyben beszedett áfákat. 2021. július 1-től pedig az egyszerűsítés eredményeként nem kell minden egyes országba bejelentkezni, hanem elegendő magyar NAV-nál vezetett portálon keresztül bejelentkezni, ugye ez az oss.nav.gov.hu oldalon, és rajta keresztül, tehát a magyar honlapon, magyar platformon keresztül lehet befizetni az összes helyben a célországi fogyasztóktól beszedett áfát a magyar adóhatósághoz, méghozzá forintban, és negyed évente kell benyújtani egy külön egyablakos bevallást, és majd a magyar adóhatóság az így megkapott áfákat szét fogja dobni a célország adóhatóságai felé.
Az új elkereskedelmi áfa szabályozás bizonyos esetekben kiterjed az online piacterekre, platformokra is. Mikor merül fel speciális adófizetési kötelezettségük?
Igen, valóban van egy új szabály, amely az elektronikus platformok is, amelyek közreműködnek a termék értékesítésében vagy a szolgáltatás nyújtásában is, áfa fizetővé váljanak. Itt elsősorban arra kell gondolni, hogy egy nem közösségi adóalany közösségen belüli távértékesítésének a közreműködését lehet így módon adóztatni. Másik lehetőség az, amikor akár közösségi, akár nem közösségi adóalany általi importált termék távértékesítését. Érdemes itt néhány példával ezt jól bemutatni. Tehát, hogyha van egy kínai vállalkozó, aki egy egyébként Európai Unió területén lévő terméket szeretné értékesíteni, egy elektronikus platformon keresztül, legyen az akár Amazon, eBay, vagy bármilyen más nagynevű webáruház, akkor ugye korábbi szabályoknak megfelelően az volt, hogy a kínai értékesítő kellett, hogy bejelentkezzen ebbe az országba, ahol történik az áfa fizetés és megfizesse az áfát. Most az egyszerűsítés eredményeként ugye itt nem ő fogja megfizetni ezt az áfát, hanem maga az elektronikus platform, amelyen keresztül történik az értékesítés. Ez technikailag úgy oldja meg a jogszabály, hogy egy vélelmezett értékesítést tesz be a értékesítési láncba. Tehát a példa szerinti kínai vállalkozó fogja értékesíteni a webplatformnak, ez egyébként áfa nélkül értékesítés lesz, és a webplatform fogja ezt a terméket értékesíteni a végfelhasználónak. Még abban az esetben is egyébként, hogyha az elektronikus platform nem szerez tulajdonjogot itt a termék fölött, hát csak az áfában kell értelmezni ezt a vélt értékesítést, és emiatt a számlázási szabályok is ennek megfelelően alakulnak.
Az importáfát is érintette változás tavaly, de ez nem az év elején, hanem évközben. Mi pontosan? Ezt azért szerintem a legtöbben már tudják, sokakat érint.
Igen, valóban megszűnt a 22 euró importált termékhez kapcsolódó áfamentesség, tehát ha amennyiben kisértékű terméket importálnak belföldre, akkor felmerül mindenképpen az import termék import kapcsán az áfafizetési kötelezettség, még akkor is, hogyha ez nagyon alacsony áru termék, tehát 22 euró alatt is. Cserébe viszont megjelentek lehetőségek arra, hogy viszonylag könnyebben és egyszerűbben lehessen megfizetni ezt az import áfát. Tehát itt először azt kell végig gondolni, hogy ki az áfa fizetésére kötelezett. Maga a magánszemély vevő, aki mondjuk megrendelt ezt az árut harmadik országból, tegyük fel azt, hogy AliExpressen keresztül egy magánszemély rendel valamit Kínából, akkor első körben azt kell így gondolni, hogy akkor a magyar magánszemély lesz az, aki a vámeljárást kezdeményezni, vagy nem ő fogja kezdeményezni, hanem a logisztikai szolgáltató, például a Magyar Posta, vagy bármilyen más logisztikai cég. Ugye ebben az esetben több lehetőség van, akár úgy, hogy a logisztikai cég fogja megfizetni az áfát, vagy akár úgy is, hogy a úgynevezett import egyablakos rendszeren keresztül maga az értékesítő is.
Az online számlaadatszolgáltatást érintette változás 2021. januárjától?
Így van, tehát 2021. január 1-től nagy mértékben kiszélesedett azoknak az eseteknek a kör, amikor kötelez az online számlaadatszolgáltatás. Tehát lényegében január 1-től minden belföldről indított ügyletre vagy számlára rálát a NAV. Talán egy darab kivétel van csak, az a webshopos értékesítés. Tehát olyan ügyletek kapcsán, ahol az egyablakos rendszeren keresztül történő bejelentések mennek. Összes többi ügyletre, ideértve a nemzetközi ügyletekre, tehát a közösségen belüli értékesítésre, adóalanyok felé, vagy a termékexportra, vagy a ÁFA határon kívüli szolgáltatásokra rálát a NAV. Úgy szintén rálát a NAV a magánszemély felé kibocsátott számlákra is. És ehhez kapcsolatban muszáj volt módosítani az adatszolgáltatás XML sémáját is. A jelenlegi verzió az a 3.0-as verzió, amely már sokkal több mezőt tartalmaz.
Ez az XML séma, ez tulajdonképpen egy olyan, mint egy, úgy kell elképzelni a hallgatónak, mint egy számla.
Az XML sémát nem, ez igazából az a kommunikációs csatorna, amin keresztül lehet azt a számla adattartalmat bejelenteni a NAV felé. Egyébként nehezen
hát egy
olvasható.
Virtuális egy virtuális számla, mondhatjuk?
Még az sem, egy számláról szóló gép-gép interfész alkalmazására alkalmas adathalmaz.
És ennek az újabb 3.0 verzióját kell már alkalmazni, de ez szintén már a tavalyi évtől.
Így van, tehát ugye 2018-ban került bevezetésre az online számladat szolgáltatás, azóta folyamatosan módosul az adatszolgáltatási séma. A legújabb séma az most már viszonylag stabil, még nagyon sok adatra kiterjed. Érdekességként még elmondom, nem kötelező, ami egy olyan szabályt, ami nem kötelezettség, hanem lehetőség a vállalkozások számára. Ez a XML egyenlő számlával elnevezett megoldás, ez amikor a maga az adatszolgáltatás lesz a számla, tehát nem kell ilyenkor a számlakibocsátónak igazi számlát küldeni a vevőnek, hanem a számláról, a már létrejött, a számlázó rendszerben létrejött számláról szóló adóhatóság felé történő adatszolgáltatás lesz maga a számla, amit mindenképpen a vevőnek le kell hívni a NAV rendszeréből, de ez a lehívás az önmagában elegendő lesz ahhoz, hogy üdvonalas jogot tudjon gyakorolni.
Az is egy változás, hogy 2021. július 1-től megszűnt az a kritérium, miszerint nyugta kibocsátása csak akkor történhet, hogyha az elleni értéket készpénzzel, vagy készpénzhelyettesítő fizetési eszközzel, vagy egyéb pénzhelyettesítő eszközzel fizetik meg. Ez egész konkrétan mit jelent?
Valóban ez egy egyszerűsítés, tehát korábban nagyon nem volt mindegy, hogy milyen módon történt az ellenértéki egyenlítése. Készpénzzel, készpénzhelyettesítési eszközzel, vagy azonnali átutalással. Július 1-től viszont már nem tesz különbséget a jogszabály a kiegyenlítés módjai között, tehát akár azonnali átutalása vagy banki átutalás esetén is lehet jogtárt kiállítani. Továbbra is feltétel viszont az, hogy legkésőbb a teljesítésig kell kiegyenlíteni a teljes ellenértéket. Csak akkor működik a nyugta kiállítás, hogyha a vevő magánszemély, tehát nem adóalany, de nem is nem adóalanyjogi személy, illetve van egy értékhatár, a 900.000 forint, 900.000 forint bruttó összegnek kell lenni maximum ahhoz, hogy lehessen nyugtát kiállítani. Ha a vevő, magánszemély vevő mégiscsak számlát kér, akkor minden esetben kötelező számlát adni. Ugye a változás talán egy egyszerű példán keresztül lehet jól bemutatni. Tavaly július 1-e előtt elmentem térkövet vásárolni a saját lakás felújításához, és nem volt nálam készpénz, bankkártyával akartam fizetni, sajnos a bankkártya terminál nem működött az eladónál, és akkor felajánlottam, hogy a mobiltelefon segítségével azonnal át is utalom neki. Ugye ebben az esetben a tavaly szabályok szerint még kötelező volt a számlát kiállítani, tehát az eladónak be kellett kérni a vevő nevét, címét, ahhoz, hogy egy szabályos számla legyen kiállítva. Ugye a július 1 utáni szabályoknak megfelelően itt már nem kötelező számlát kiállítani, tehát itt elegendő a nyugta kiállítása, ami egy egyszerűsítés az eladó számára, hiszen akkor nem kell bajlódni a vevő adatainak megszerzésével.